Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Vendégünk ma este Bartol Tamás, a miniszterelnökség helyettes államtitkára, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT igazgatóságának elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívásunkat. Ugye a Nemzeti Útdíjfizetési rendszeréről sok mindent lehetett hallani, nagyon sokat beszéltünk mi is, például az autós műsorunkban is. Kezdjük talán egy rövid mérleggel. Mennyi pénzt hozott ez eddig, amióta létezik ez a rendszer?
Nos, hát attól függ, hogy melyik rendszerről beszélünk, ugye? Mert ugye többféle rendszer van. Ugye ezt rögtön akár tisztában is tehetjük tulajdonképpen, de inkább ott kezdeném, hogy a Nemzeti Útdíjfizető Szolgáltató az egy stratégiai jelentésű gazdasági társaság, egy 100%-os állami tulajdonban lévő cég, amely alapvetően egy informatikai és pénzügyi jellegű elszámolási tevékenységet folytató társaság, és a nemzetgazdasági jelentőségét éppen az adja, amire ön rákérdezett, hogy mekkora bevételt hoz a társaság, hiszen a társaságnak a bevételei azok alapvetően költségvetési bevételek. Tehát minden pénz, ami befolyik, az a költségvetésbe megy be, és az adófizetők javára kerül felhasználásra. Nos, ha így nézzük, tulajdonképpen alapvetően kétfajta forrása van a társasági bevételeknek. Ugye az egyik az E-matrica rendszer, ez ugye az időalapú UDI használat, a másik pedig ugye a használatarányos EUDI, tehát ott lényegében azt az elvet érvényesítjük, hogy aki amennyit használ az útból, annyit is fizessen. Tehát ez két különböző rendszer. Az időalapú E-matrica, ami már csak a nevében matrica, mert lényegében
hiszen matrica. Hiszen E-matrica.
Így van. Tehát matrica az már nagyon régóta nincsen, és már egyébként a bevezetésétől, 99-től, 1999. január 1-től már akkor sem volt szükség magára a matricára, mert akkor is elektronikus alapú rendszer volt. Hát miről beszélünk? Ez lényegében a gyorsforgalmi hálózatnak a használatát jelenti, 3,5 tonnányi tergépjárművig, tehát személygépkocsik, buszok, motoroknak a használatáról beszélünk. Ez az időalapú, az E-matrica. A másik fontos bevételi forrás és tevékenység, az pedig ugye a használatarányos EUD, ami már a 3,5 tonna megengedett ösztömeg fölötti járművekről beszélünk. És akkor, bocsánat, most érek el. Eddig fokoztuk a hangulatot és a feszültséget, mert tényleg azt kell mondanom, hogy szép nagy számokat tudunk mondani. Tehát a Nemzeti Útdíjfizető Szolgáltató 2017-ben 290 milliárd forintot hozott összesen a költségvetésnek. Ez úgy áll össze, hogyha megnézzük, hogy ebből az E-matrica az körülbelül 69 milliárd forint, az EUD pedig az 221 milliárd forint.
Tehát a nagyobb az a használatarányos UD, tehát amit a haszongépjárművek, kamionok, teherautók fizetnek.
Így van. És ami ugye nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hogy az a 68 milliárd, ami az E-matricából áll össze, az 5,5 millió felhasználót jelentett. Ehhez képest a 221 milliárd, az összesen 320 ezer felhasználóból, tehát állt össze. Tehát ugye nem csak ugye a két tevékenységnek az eltérő bevétele az érdekes, hanem az is érdekes, hogy nyilvánvalóan az EUD-on sokkal nagyobb arányosan a bevétel, mint az E-matricából.
Mitől függ az, hogy melyik útszakaszon kell és melyiken nem kell fizetni semmilyen formában úthasználati díjat?
Ezt jogszabály jelöl ki, ez teljesen egyértelmű. Lényegében ha most az EUD-ról beszélünk, ott ugye körülbelül 6800 kilométer Magyarországon az a terület, ahol EUD-at kell fizetni, ez lényegében a gyorsforgalmi utakat fedi le, ami körülbelül 1400 kilométer, a többi pedig ugye a főúthálózat. Tehát azok a közutak, ahol alapvetően a tehergépjármű forgalom bekövetkezik és folyik. Tehát ne felejtsük el, hogy lényegében az EUD az egyfajta használati díj, tehát és használatarányos díj, tehát lényegében amikor ezt az egészet bevezettük 2013. július 1-től indult el ez az EUD rendszer, akkor lényegében azt kellett megvizsgálni, hogy melyek azok az útszakaszok, amelyek terheltek, hiszen hogyha ugye a nagy megrakott gépjárművek mennek az úton, akkor lényegében azokat az utakat amortizálják. Tehát lényegében nekünk arra kell gondolnunk, hogy ahol azok a főútvonalak, ahol mennek a gépjárművek és használják, alapvetően igénybe veszik az utakat, megfelelő fedezetet kell előállítanunk arra, hogy ezeket az utakat karba is tudjuk tartani, és fel tudjuk újítani.
Vannak olyan szakaszok, amelyeken mondjuk csak az EU-díjat kell fizetni, és egyébként mondjuk E-matricát nem?
Természetesen, tehát lényegében az E-matricát azt lényegében a gyorsforgalmi utakon, tehát az autópályákon kell fizetni, ott természetesen EU-díjat is kell fizetni, de magán a többi gyorsforgalmi, többi főútvonalon, ahol egyébként EU-díjat kell fizetni, a tehergépjárműveknek, ott E-matricát nem kell fizetni.
Mennyire biztos az ellenőrzési rendszer? Kijátszható-e?
Én azt gondolom, és azt állítom, hogy az ellenőrzési rendszer az elég biztos. A NUSZ ZRT az rendkívül felkészült ebből a szempontból. Különböző, tehát az utak szélén, illetve az utak felett elhelyezett különböző elektronikai eszközök nézik ugye a használatot, illetve az utaknak a forgalmát, és ezek mellett természetesen vannak mobil ellenőrzési lehetőségek is.
Ez a rendszer, ez mennyire konstans? Fejlődik-e, bővítik-e?
Ez a rendszer folyamatosan fejlődik, tehát hogyha egy kicsit visszatekintünk az elejére, azt kell mondanom, hogy ez a rendszer, ez egy rendkívül összetett rendszer, az EU-díjas rendszer, hiszen 2013-ban, amikor ezt megalkottuk, már meg kell jegyeznem, hogy már a megalkotás időszaka is egy világrekordgyanús időszak volt, összesen 10 hét alatt sikerült a döntéstől a kivitelezésig eljutni, és lényegében onnantól kezdve, hogy bevezettük, 2,5 hónap alatt a bevezetés költsége meg is térült. Tehát ez egy rendkívül hatékony, költséghatékony megoldás volt. És ugye amikor ezt bevezettük, és ezt kialakítottuk, és elindulásra került, akkor lényegében már különböző nemzetközi példák rendelkezésre álltak. Tehát tudtunk hasonlítani más rendszerekhez. Alapvetően most nem akarom ezzel mutatni különösebben a rádió hallgatókat, de van a mikrohullámos rendszer, meg a GPS-es rendszer. Ehhez képest a magyar rendszer azt választott, hogy egyfajta hibrid megoldásként a GPS alapú rendszert választottuk, tehát GPS-en kommunikálnak egymással a különböző fedélzeti eszközök és ugye a leolvasó szkenerek, de alapvetően is ez a magyar rendszernek az újdonsága, hogy lényegében nem csak egy bizonyos fedélzeti eszközzel, vagy nem csak egy bizonyos eszközzel alkalmazhatóak, hanem eleget tettünk, lényegében Magyarország tett elsőként és legteljesebb mértékben eleget az Eurovignett irányelveknek, amelyek arra utaltak, hogy átjárhatónak kell lenni az EU-díj rendszereknek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki Romániából jön be, és megy át Magyarországon mondjuk Szlovákia vagy Ausztria felé, akkor lényegében ugyanazzal a fedélzeti eszközzel, amit ő használt Romániában, vagy fog használni Szlovákiában, Ausztriában, ugyanazzal meg tudja oldani lényegében az EU-díj fizetést, és az ellenőrzés is azon keresztül megvalósul.
Ez egy technikai kérdés, ha jól értem.
Ez abszolút egy technikai műszaki kérdés, de ez egy igazi hungarikum, és ami még hungarikum, hozzá kell tennem igazából ebbe az egész rendszerbe, az pedig az, hogy amit az előbb elmondtam, ez a fedélzeti eszközzel, abunak hívjuk egyébként, ez a fedélzeti eszközzel való fizetés és ellenőrzési metódus, ez alapvetően a rendszeres úthasználókra vonatkozik, tehát akik heti, havi jelleggel folyamatosan átszerik Magyarországot, de Magyarországon kitaláltunk egy olyan úgynevezett viszonylati jegyet is, amikor valaki nem rendszeres úthasználó, hanem csak egy bizonyos szakaszt egy bizonyos alkalommal szeretne megtenni, akkor lényegében tehát kijelölheti egy internetes informatikai applikáció segítségével, megadhatja, hogy honnan, hova szeretne eljutni, és lényegében kap egy bizonylati jegyet, megkapja erre, hogy mennyit kell fizetni, az befizeti, és lényegében ezzel is működik a rendszer, és ez is teljesen integrálva van a rendszerbe, tehát nem kell hozzá semmi, nem kell regisztráció, nem kell semmiféle fedélzeti eszköz, hogy valaki ezt a viszonylati jegyet tudja alkalmazni. És egyébként azt még szeretném elmondani, hogy amikor az Európai Bizottság többször is vizsgálta magát a rendszert, amit kiépítettünk, akkor egyrésztről folyamatosan azt állapította meg, hogy ez mindenféle mind műszaki, mind pedig jogi irányelveknek teljes mértékben megfelel, másrésztről pedig más országok számára ezt a viszonylati jegy megoldást, ami hangsúlyozom még egyszer egy teljes mértékben magyar megoldást, tehát egy hungarikum, ezt mások számára, más EU országok számára is példaként állította.
Behajtható a külföldieken esetleg, hogyha nem fizetnek, vagy ha valami mondjuk szabálytalankodnak? Ugye ez a, például a közlekedési szabályoknál általában egy ilyen neuralgikus kérdés, hogy vajon a külföldi autókon ez behajtható-e?
A következőt alkalmazzuk, természetesen itt ugye a jogsegély jön szóba, tehát a különböző országokkal, EU tagállamokkal különböző jogsegély egyezményeket kötünk, hogy ezek a behajtási kérdések megoldhatóak legyenek, úgyhogy igen, ez így van. Ez már csak azért is nagyon fontos kérdés, amit most feltett, mert lényegében, ha most az EU-díjat nézzük, de hogyha beszélünk az E-matricáról is, többségében külföldi felhasználók vannak. Ami én azt gondolom, hogy jogos elvárás egyébként a magyar lakosság részéről, hogyha, mert Magyarország egy tranzitország. Tehát, hogyha megnézzük a számokat egyébként, a kollégám csináltak nekem egy szép kimutatást, alapvetően Romániából 42% lényegében a forgalom, még 5% fölött vannak a lengyelek, bolgárok, szlovákok és a szerbek, tehát jól látható, hogy egy kelet-nyugat, illetve egy észak-déli tranzitforgalom folyik Magyarországon terforgalom tekintetében, ami nyilván az általános és jól bevett kereskedelmi útvonalaknak megfelel. Tehát én azt gondolom, hogy ez jogos elvárás a magyarok részéről, hogyha a külföldiek használják a mi útunkat, és már pedig ugye úgy látjuk az adatokból, hogy mind az E-matricát nézem, mind pedig az EU-díjat nézem, hogy többségében külföldiek a felhasználók, tehát többségében külföldiek használják és koptatják az utainkat. Én azt gondolom, hogy megfelelően méltányos, hogy ők is megfelelően kivegyék a részüket, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy megfelelő fedezetet tudjunk biztosítani a költségvetésben arra, hogy az utakat fel tudjuk újítani, és folyamatosan fent tudjuk tartani.
Regionális összehasonlításban a magyarországi díjak mennyire tekinthetők versenyképesnek?
Én azt gondolom, hogy versenyképesnek tekinthetők, tehát ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy azt mutatja a bevezetés óta eltelt időszak, hogy folyamatosan emelkednek a bevételek. Tehát én azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy az igény megvan arra, hogy használják az útjainkat, és a képesség és a hajlandóság is megvan arra, hogy befizessék a külföldiek is a különböző útdíjakat. Tehát én azt gondolom, hogy ez igazából versenyképesnek tekinthető.
Az útdíjfizetést ellenőrző kapuk, amelyek találhatók úgy, mint a gyorsforgalmi utakon vagy a fő utakon, csak ezt ellenőrzik, vagy mást is tudnak?
Nos, igen, ez is egy nagyon jó kérdés. A magyar EU-díj rendszernek egy nagyon fontos előnye az is, hogy szemben egyébként más országoknak a rendszerével, hogy kompatibilis más különböző rendszerekkel, más különböző állami szolgáltatásokkal is. Tehát lényegében az EU-díj rendszer az összekapcsolható más rendszerekkel, és már összekapcsolásra is került lényegében. Itt két dolgot emelnék ki. Az egyik ugye az elektronikus közúti áruforozási ellenőrzési rendszer, a másik meg a tengersúlymérési rendszer. Ugye az EKR-nek a lényege, hogy tulajdonképpen itt segítséget nyújtunk a NAV az adóhatóság számára, hogy ellenőrizni tudja azt, hogy ne tudjon forgalomba kerülni olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz. Tehát ugye az EKR az biztosítja a lényegében, hogy a teherforgalomba csak olyan áru kerüljenek, amelyek megfelelő módon ellenőrizve vannak valamilyen módon. Tehát ezt egy EKR szemmel lehet megtenni. Ez 2015. január 1-ben vezettük be ezt a szolgáltatást. Tehát ez az egyik dolog, amihez kapcsolódik. Itt a NAV-val van egy nagyon szoros együttműködés. A másik pedig a tengelysúlymérési rendszer, a TSM rendszer, ezt rövidítve így mondjuk. Itt lényegében a rendszer már fizikailag kiépült, műszakilag már alkalmas, és miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy szenzorok kerültek elhelyezésre magában az útburkolatban. Ezt gondolom, aki az elmúlt évben járt a közutakon, az látta. Összesen 89 helyen került az országban ilyen felszerelésre. Lényegében azt tehát az válik ezáltal ellenőrizhetővé, hogy a megengedett össztömeget ugye betartják-e. Ha tergépjárművet és ténylegesen annyival közlekednek, mint amennyit megadtak. Hát ugye ennek nyilvánvalóan a gazdaság fejlítése érdekében van szükség, hiszen a NAV is szeretné ellenőrizni, hogy ha valaki bejelenti, hogy bizonyos tergépjárművel X mennyiségű árut fog szállítani, akkor ez valóban úgy is fog történni.
Tudnak-e mást is ellenőrizni? Rendszámot, forgalmi engedély érvényességét, környezetvédelmét, vagy bármilyen más jellemzőit a forgalomnak, vagy az adott a járműnek?
Természetesen ugye a különböző kamarák tudnak venni más dolgokat is, akár rendszámot. Tudják mérni egyébként a sebességet is, de egyelőre ezekkel kapcsolatban nincsen összekapcsolva semmilyen más rendszerrel maga a rendszer.
Tehát tudják, de nem csinálják ma. Ezek az eszközök nem, tehát nem mérik a sebességet, holott tudnák?
Folyamatosan tároljuk ezeket az adatokat, és ezzel kapcsolatban folyamatos a gondolkodás, hogy milyen más módszerekkel lehet ezeket megőrizni és felhasználni, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel kapcsolatban még semmiféle döntés nem született. Tehát a rendszer nagyon sok mindent tud mérni, de például a sebességet is tudja mérni, de ez egyelőre csak egy tájékoztató adatként kerül rögzítésre, és el semmiféle szankció nem kapcsolódik.
De egyébként arra volt példa, hogy mondjuk a bűnüldözésben a rendőrségnek eseti jelleggel segített ez a rendszer?
Eseti jelleggel természetesen segíthet, hát erről most ugye részesekben nem tudok belemenni.
De hogy segített, tehát volt már erre példa?
Természetesen volt. Ennyit tudok mondani, hogy igen, de a részleteket nem tudom önnek feltárni, de természetesen hát ugye különböző adó elkerülési célokat szoktak egyesek alkalmazni, amivel próbálják elkerülni a különböző adófizetéseket, és nyilvánvalóan az EKR rendszer és a TSM rendszer, amikor majd ez teljes formájában és végső formájában működni fog, akkor ez még inkább elő fogja segíteni ezt a célt.
Megyei matricnál, ugye nagyon sok szó esett erről korábban, hogy illeszkedik ez az egész ebbe a rendszerbe?
A megyei matricát azt tapasztaljuk, hogy éveken, tehát mi évről évre folyamatosan nő a népszerűsége. Én azt gondolom, hogy a megyei matrica az egy nagyon hasznos dolog, egy nagyon jó autósbarát megoldás. Lényegében mi a NUSZ-nál mindig úgy gondolkodunk, hogy nem csak állami vállalatként, hanem egyébként is az a feladatunk, hogy olyan megoldásokat fejleszünk ki, ami a felhasználóknak, a fogyasztóknak hasznos. Tehát a megyei matrica volt, meg az országos matrica, ami az elmúlt évben átlagon felül növekedett a vételi számok, a bevételi adatok, illetve a darabszámok is. Tehát én azt mondom, hogy ez egy rendkívül népszerű lehetőség, amit ki is használnak az emberek. Én azt gondolom, hogy az emberek egyre tudatosabbak, egyre jobban látják, hogy mik a lehetőségeik. Hiszen a megyei matrica mire jó, tehát arra jó, hogy ugye...
Hát közlekedni lehet vele a megye főútjain.
Így van, tehát el lehet kerülni ugye a városi belső forgalmakat, egyszerű, mert ugye egyszer megváltja az ember, és akkor utána tudja használni. Tehát egy nagyon okos dolog, és én azt gondolom, hogy a számok azt mutatják, hogy népszerű.
Mik a legfontosabb változások január 1-től? Ugye például a díjak nem változtak, ugye, hogyha jól
emlékszem? Nem, de hogy változtak.
De változások voltak.
Voltak változások, én most leginkább a 60 perces szabályt emelném ki, ami egy nagyon fontos szabály. Ez több szempontból is lényegében a bekövetkezett változásokban végigvonul ez a 60-as szám. Az első nagyon fontos, hogyha valaki felhajt a gyorsforgalmi szakaszra és elfelejtette el matricát venni, akkor lényegében 60 perce van az első észleléstől kezdve, hogy megváltsa az elmatricát, és ilyenkor lényegében arról beszélünk, hogy a megváltott elmatrica 60 perccel korábbról indul az érvényessége.
Minden esetben? Tehát amikor mondjuk én ettől...
Igen, de ennek ugye csak akkor van értelme.
Csak
igen. Ennek csak akkor van értelme,
hogy valaki... Az ellenőrzést érti? Tehát mondjuk valaki felhajt, tegyük föl mondjuk az M7-es autópályára már mondjuk érnél, és mondjuk ha eljut mondjuk Aligáig, és ott lehajt, és addig nem találkozott ellenőrzéssel, akkor ezt megúszta?
Hát ez ugye kizárt dolog.
Mert kamerával találkozik mindenképpen.
Így van, tehát most nem szeretném árulni, hogy hol vannak ezek a figyelő rendszerek, de ez teljesen kizárt, amit most mondott. Lényegében.
De ezek ugye láthatók, mert jelölve van, hogy ez forlom ellenőrzés.
Igen. De hát vannak ugye kamerás megoldások is. Tehát ezt volt erről vita, hogy mennyi legyen ez az időszak, és azt gondoltuk, hogy a 60 perc körülbelül az az időszak, amikor ha mondjuk valaki például családdal utazik, ott vannak a gyerekek, ott van mondjuk egy kis kutyus is a kocsiban, tehát 60 perc körülbelül elegendő időszak arra, akkor úgyis meg kell állni. Tehát azt gondolom, hogy itt is a fogyasztó és a felhasználó barát megoldásokat részesítjük előnyben, tehát ne az történjen, hogy valaki vezetés közben elkezd mint őrült nyomogatni a telefonját, hogy gyorsan egy elmatricát beszerezzen, aztán végén még balesetet szenved, mert ugye nem tud figyelni, ami ugye elve kizárt, mert nem is lehet használni a vezetés közben a mobiltechnikai eszközöket. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy igazán felhasználó barát megoldás, és nem azt nézzük, hogy hol lehet büntetni, hanem inkább azt nézzük, hogy hogyan tudunk segíteni azoknak, akik véletlenül elfelejtették megváltani az elmatricát. Aztán ugye ugyanúgy a 60 perces szabály érvényesül akkor is, hogyha valaki tehát hogyha két napot érint a szabályszegés, a bírság alapú szolgáló tevékenység, tehát valaki végül nem is váltotta meg, 60 percet eltöltött az autópályán, de mondjuk az egyik nap éjszaka mondjuk 23 óra 40-kor ment rá, és mondjuk a következő nap 0 óra 30-kor ment le, az ugye 50 perc, ha jól számoltam. Lényegében itt akkor elvileg, mivel két napot érint a szabályszegés, és itt most hangsúlyozom, arról beszélünk, amikor valaki végül meg sem váltja. Tehát ugye lenne rá 60 perc, de nem váltja meg. Ebben az esetben ugye kettő darab szabályszegés történt, tehát két napi bírságot kéne kiszabni, de itt is azt a méltányosságot gyakoroljuk, hogy mivel nem telt el 60 perc a két szabályszegés között, ezért csak egyetlen egy darab bírság kerül kiszabásra.
Ha jól értem, és ez lehet fontos lehet, és nem tippeket akarunk, csak a rendszernek a működése, ha már a 60 perces szabályt ennyire fontosnak tartja, és ez mondta, hogy ez egyik legfontosabb változás. Tehát ha jól értem, az észlelés után meg kell venni a matricát. Tehát ha nem veszek egyáltalán, tehát mondjuk lehajtok az autóval, maradjunk az Aligai hasonlatnál, lehajtok Aligánál, észleltem, hogy de nem telt el csak fél óra, meg kell vennem mindenképpen?
Természetesen.
Tehát ha nem veszem meg, mindegy, hogy mennyit voltam az autópályán, kapok büntetést.
Természetesen, tehát aki fölhajtott, és akármennyit volt rajta, hiszen az a szabály, hogy úgy kell felhajtani az autópályára, a gyorsforgalmi útra, hogy van mindenkinek autópályamatricája, természetesen meg kell váltani, függetlenül attól, hogy utána lehajtott.
Fölhajtok, elektronikusan szeretném megvenni, nincs lefedettség, nem működik a rendszer, mi a teendő ilyenkor?
Itt is a 60 perces szabály van, tehát hogyha én azt észleltem, hogy nincsen lefedettség, vagy nem működik a rendszer, vannak ilyen esetek, tehát
a benzinkutakon maga a rendszer nem működik,
igen. Ebben az esetben is lényegében 60 percenként újra kell próbálkozni, mert lényegében ha valamiféle tervezett vagy nem tervezett üzemszünet van a matricaváltási rendszerben, akkor is 60 perc múlva lényegében adunk egy ilyen 60 perces lehetőséget mindenkinek, 60 percenként újra kell próbálkozni.
Ez a nemzetközi gyakorlatnak megfelel? Tehát mondjuk erre ezt máshol is hasonlóan csinálják?
Hát nézze, ez teljesen változó, de természetesen természetesen van erre példa, igen, nemzetközi példa is.
Bartal Tamás, a miniszterelnökség helyettes államtitkára, a Nemzeti UDI Fizetési Szolgáltató ZRT igazgatóságának elnöke, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.